Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kettő óra. Hírek a Szent István Rádióban.
4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, érsek Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Csütörtökön lezárult az átadás-átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően, az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is hamarosan jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és Foltokban keleten is 25-45 mm hullott. A Dunántúl északi tájain azonban nagy területen 5 mm sem esett. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, de a Kecskemét-Szombathely vonaltól északra ez a felszín közeli réteg is száraz maradt, így ezen a területen nem csökkent, míg az ország többi részén megszűnt vagy mérséklődött az aszály. A 20 cm-nél mélyebb rétegekbe azonban csak kevés nedvesség jutott, a középső talajréteg az ország jelentős részén, míg a 60 cm-nél mélyebb réteg, főként az Alföldön kritikusan száraz. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gabri Rudolfot, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökét, a Nagykapos és Vidéketársulás elnökét, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen rengeteg esemény történt az utóbbi időben. Egyrészt a Rákóczi Szövetség szervezésében, másrészt a Nagykapos és Vidéketársulás tevékenysége kapcsán.
Jó napot kívánom, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
A hallgatóknak elmondanám, hogy ezt a beszélgetést március 23-án rögzítjük. Kezdjük talán a beszélgetésünket a közelmúltban lezajlott eseményekkel. Március 15-e kapcsán a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében rengeteg diák utazott a Kárpát-medencébe, így a Felvidékre is. Valamint onnét is érkeztek diákok, hiszen közeledik Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem kerekévfordulója.
Valóban, ahogy a szerkesztő asszony felvezette, egy komplex nagy egész programról tudunk beszélni, hisz egyik dolog érinti a másikat. A diákutaztatási program egy nagyon fontos, és úgy látszik olyan programja lett a Rákóczi Szövetségnek, ami nagyon megérintette a fiatalokat. A célunk ugye az, hogy minden egyes kárpát-medencei fiatal, akinek van magyar kötődése, ameddig iskolába jár, addig legalább egyszer lépj át az ország határt. Magyarán mondva találkozom azzal az érzéssel, hogy a határ másik oldalán is élnek hasonló gondolkozású magyar emberek. A másik dolog, hogy a szívükbe így azért megjelenik az érzés, hogy a Kárpát-medence mennyire nagy és mennyire összetartozunk. És ez a program, azt kell, hogy mondjam, nagyon bejött. Abból indultunk ki, hogy anyaországbeli iskolát, egy határon túli iskolában, diákutaztatási, de most már ott tartunk, hogy határon túli iskolák egymás közt is tudnak utazni, és azt hiszem, hogy olyan barátságok kötődnek így a gyerekek között, ami egy életre szóló. A másik dolog, hogy a nemzeti önvállalás tekintetében is megismerik azokat a kincseket, amit a Kárpát-medence rejt. Ugye nem mindegy az, hogyha egy csíkszeredai gyerek esetleg látja Kassán is a Dómot, vagy mondhatnám, anyaországbeli gyerek esetleg meglátja a Borsi kastélyt, stb. És hát látni is azt, hogy erre nagy az igény a diákok részéről, és hála Istennek a pedagógus társadalom felismerték annak a jelentőségét, hogy ez mennyit adhat a diákoknak, mennyit adhat egy középiskolás diáknak. És mivel, hogy említette is szerkesztőasszony, hogy az idén egy jeles évforduló van, a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója, most egy plusz elemmel is gazdagodik ez a program. Március 27-én 5000 diák a Rákóczi Szövetség szervezésében lesz a Kossuth téren, hogy azt az érzést, amit a nagyságos fejedelem jelent a magyarságnak, közösen élje meg, és hát azt hiszem, ez is egy olyan program, ami az összetartozást, az összefogást szimbolizálja a legjobban, hogy második Rákóczi Ferenc kapcsán találkozzon a Kárpát-medence fiatalsága. Az egyéb programokról el kell, hogy mondjam, ugye, hogy ilyenkor tavasz folyamán indul a magyar iskola választási program. Azt kell, hogy mondjam, most már a második lépcsőfok, mert az első lépcsőfok az karácsony táján van, amikor az óvodásokat keressük fel azzal, hogy egy mesés könyvet kapnak és egy tábla csokoládét. Általában egy óvodai ünnepségen adjuk át ezt advent tájékán, ahol a szülőknek azt mondjuk el, hogy azok a szülők, akik még óvoda választás előtt állnak, tehát 3 éves korabeli gyerekük van, ezeket a szülőket is összehívjuk, és akkor tudunk arról beszélni, hogy írassák magyar óvodába, és ez mennyire fontos. A másik dolog, hogy az iskola választás előtt álló szülőknek, és el tudjuk mondani, azt a 12 pontot, ugye, amit a Rákóczi Szövetség annak idején megfogalmazott, és kiderült, hogy a mai napig se lehet szebben megfogalmazni azt, hogy minek kell magyar gyereket magyar iskolába iratni. Tehát, hogy a második lépés pedig jön tavasszal, aminek, ahogy most mi itt ülünk, éppen a napja, ma szállították ki a Felvidékre az iskolatáskákat, tehát jó minőségű iskolatáskát kap a gyerek a Rákóczi Szövetségtől ajándékba, amit egyes helyeken átadják, amikor a gyerek iratkozik az iskolába, de van olyan helyszín, ahol jobbnak látják azt, ahogy megmutatják a gyereknek, beszélnek vele, és hogy majd szeptemberben, mikor belép az iskola kapuján, akkor kapja meg a táskáját, viszont tudnak róla, hogy nem kell iskolatáskát venni, látták az iskolatáskát, hogy megvan. A másik dolog ugye, hogy az iskola kezdéskor egy egyszerű ösztöndíjat, 10 000 forintot ad át a Rákóczi Szövetség, ami mondhatnánk azt ugye, hogy a mai világban már nem egy nagy összeg, de ha azt veszük, hogy ez egy ajándék, és nem csak állami, hanem önkormányzati és magán felajánlásokból tevődik össze, sokszor szoktuk mondani az átadási ünnepségeken, hogy úgy érezze a felvidéki szülő, hogy aki ehhez hozzájárul, az úgy gondolja, hogy egy ismeretlen gyereknek, egy ismeretlen családnak ajándékoz valamit azért, hogy ő magyar iskolába iratta a gyerekét is, használják arra, amire akkor éppen az iskola kezdetekkor szükség van. És ugye emellett még zajlik a magyar iskola választási program állam által támogatott ösztöndíja. Ennek igazán a digitális adatfelviteleért felel a Rákóczi Szövetség, mert mint a Rákóczi Szövetség rendelkezik a legjobban azokkal a feltételekkel, hogy ezt egy Kárpát-medencei szinten egy közös adatbázisba kezelni lehessen, és ennek az adminisztrációja minél egyszerűbb és minél hatékonyabb legyen. Tehát magyarán mondva, minden egyes magyar családban valami kis magyar kötődés is van, akár csak a felmenők által is ott akarunk lenni, és el akarjuk mondani a magyar iskolának az előnyeit, az anyanyelvi oktatásnak az előnyeit, és úgy szerintem nagyon frappánsan, nem tudom, ki találtak ide, csak gratulálni tudok neki, hogy az idén az óriás plagátokon felvidék szerte, tehát Dél-Szlovákiába, az áll Ludovis túlnak a nagy szlovák nemzetépítőnek a képe, és magyar-szlovákul az idézet, amiben azt mondja a Ludovis túr, hogy minden egyes embernek anyanyelvén kell tanulnia, attól többet nem kaphat, mint anyanyelvi oktatásba részesül. Tehát úgy mondom, hogy a szlovákok valószínűleg jól gondolják, és szerintem ezért kell a magyaroknak is hasonlóan gondolkozni, és úgy érezzük, hogy ez az idézet talán a vegyes házasságba élő, ahol magyar gyökerek vannak, talán megérzik azt, hogy hasonlóan gondolkoznak a szlovákok is, hogy az anyanyelvi oktatás a legfontosabb.
Hálás vagyok, hogy interjút készíthetek elnök úrral, hiszen volt módom Nagykaposon látni azt a rengeteg szervező munkát, amelyet a Nagykapos és Vidéke Társulás, illetve maga a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház végez, aminek a honlapját is tisztelettel ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe. Önöknél van Mécs László könyvtár, Erdély János Emlékmúzeum. Nagyon erős a kapcsolattartásuk, nem csak a kulturális oldalon, nem csak az iskolákkal, de a gazdálkodókkal is, még háztáji vásárudvart is működtetnek, ahol találkoznak a környék termelői, de eközben a gyerekeknek kultúrprogram van, vagy éppen verstanulás, vagy énektanulás. Miért tartja fontosnak, elnök úr, hogy az ott élők egymással való kapcsolatát is elősegítse, ápolja, és hogy segíti ez a Rákóczi Szövetség hálózatépítését?
Nagyon jó kérdést kaptam, és magamnak is megfogalmazom most azt, hogy hogy is áll ez össze egy nagy egészé. Azt kell tudni ugye, hogy a Rákóczi Szövetség közvetlenül rendszerváltoztatás után kereste meg a magyar közösségeket a felvidéken, hogy hozzanak létre civil szervezetet, és ezt a civil szervezetet Rákóczi Szövetség megpróbálja patronálni a saját szerény eszközeivel, hogy ezek életbe maradjanak. Ezek egyike a Nagykapus és Vidéke Társulás, és a Rákóczi Hálózat pedig, aminek jelen esetben elnöke vagyok, ugye ez a 25 létrehozott civil társulásnak a közös hálózata, tehát rájöttünk arra, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk, és képviselni tudjuk a felvidéki magyar civil társadalmat. Nagykapos végül is egy végvárnak számít a felvidéken, hiszen ha valaki ránéz a térképre, akkor látja ugye, hogy 6 kilométer már az ukrán határ, hát sátorol jó jelni, ha átjön egy pár métert tesz, és úgy kerül be. Tehát magyarán mondva egy hármas mesterséges határ rokáltal zárt terület, és 59%-a a magyar. Tehát ha Végvárról tudunk beszélni, akkor Nagykapos mindenképpen Végvárnak számít, és ezért gondoltunk arra, hogy intézményesíteni kellene ezt a civil szervezetünket, és az igazság így jött létre a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház, ami azt kell, hogy mondjam, hogy az új részébe például, ami hozzáépítődött abba, a szlovák állam pénze is ott van, mégpedig úgy, hogy a kassai vasgyár, amit a környezet szennyezésért fizet állami alapba be, hogy minket az ott élő embereket nagyon is szennyezi a vasgyár füstje, és akkor így mi onnan pályáztuk meg, kaptunk annyi pénzt, hogy akkor egy képzőközpontot hozzáépítsünk a Magyar Közösségi Házhoz. És amit említ, hogy mennyi minden próbálkoztunk, vagy próbálkozunk a Magyar Közösségi Házba, azért arra kell gondolni, hogy egy ilyen végvárnak számító magyar közösségnek nem elég, ha csak a kultúrával foglalkozunk, vagy bocsánat, nem is tudunk csak a magyar kultúrával foglalkozni, mert ha nem tudja, hol eladni a záróját a gazda ember, akkor nem biztos, hogy szívesen jön este énekelni az amatőr kórusba. Tehát minden mindennel összefügg, és ezért próbáltuk úgy a barátaimmal, hogy az élet minden területén próbálkozzuk meg a magyar közösségnek a fellendítését és igazán az összefogását. És ezért van az, hogy könyvtár, vásárudvar, képzőközpont, ahol a kórusunk tud például próbálni. Tehát minden mindennel összefügg, és hát jött az ötlet, hogy az udvarra is, a vásárudvaron túl a szellemi nagyságainak állítsunk egy mellszobrot azért, hogyha egy fiatal gyerek feljön az udvarra és megkérdezi, akkor rögzül benne, hogy itt van Mécs László papköltőnek a szobra, és talán megkérdezi, hogy mit csinált ez a bácsi, és akkor el tudjuk mondani, ugye, hogy 10 évet volt itt nálunk pap, milyen szép verseket írt, mint a Királyfi három bánata, vagy a Vadosz Barázs letoltuk, és a múzeumban pedig meg tudjuk mutatni a kéziratát, hogy írta le. Tehát így tevődik össze ugye ez a komplex program, és hát amikor az 56-os forradalomnak volt az évfordulója, akkor pedig volt még egy kihasználatlan helységünk, akkor pedig úgy döntöttünk, hogy akkor ott egy 56-os emlékszobát próbálunk berendezni, aminek a sajátossága talán az, hogy 56-ot bemutatja egy olyan szemszögből is, hogy például akkor a Felvidéken, Csehszlovákiának a déli részén hogy élték ezt meg. Tehát vannak korabeli visszaemlékezések, vagy akár más nem mondjak, a csehszlovák magyar sajtó miket hordott össze az 56-os forradalomról. Ennek az emlékszobának is nagyon fontos szerepe van szerintem, hisz most már látni, hogy ősz folyamán, amikor a gimnáziumi tantárba oda jutnak, hogy az 56-os forradalmat tanulják a határon túl, akkor általában a történelem tanár megjelenik, hogy tarthatná az 56-os szobában a magyar házban, mert sokkal élethűbb, hisz aki járt ott lát, hogy kis filmmel, hanganyaggal próbáljuk színesebbé tenni azt, hogy valamennyire megfogja a középiskolás korosztályt, vagy még attól kisebb korosztályt is a hely szelleme. A vásárudvarnak pedig igazán az a legfontosabb hozadéka, hogy rengeteg olyan házi termelő van, aki nem tudja eladni a záróját, mert utazni annyira azért messzire nem akar, viszont megtermel annyi tojást, mézet, sajtot, amit nagyon szívesen osztana meg másokkal, és hát ugye ott a háztáji vásárudvarnál nálunk szabály, hogy csak is helyi termelők árulhatnak, és csak is saját termékeiket. Nagyon jó hangulata szokott lenni ezeknek a vásároknak, aki járt ott az általában visszajárt, és hát hozta magával, hogy ha már egy ilyen szép vásárudvar van, mivel lehetne még bővíteni, így jött az asszonyoktól a gondolat, hogy rakjunk egy kemencét, és most már kenyérsütés is zajlik, és ami talán a legfontosabb, hogy augusztus 20-a előtt azért nagyon sok asszony összejön, és megsütik nagy kapos kenyereit, amit vasárnap aztán a lelkészek megszentelnek, megáldanak, és szétosszák a híveknek.
Idézhetnénk Reményik Sándort, hogy ne hagyjátok a templomot, az iskolát. Idézhetnénk számos költőt, akár Mécs Lászlót is, a közösségi szerepvállalás fontosságáról. A kedves rádióhallgatók talán emlékeznek arra, hogy az Ungvidék környékén már szorványosodott a magyar anyanyelv, és most, ahogy elnök urat hallgatom, hogy kórus, magyar iskola, tehát rengeteg változás, fejlődés történt. A gyakorlati tapasztalat miért tette szükségessé, ha úgy tetszik, lehet az iskola buszhálózat kialakítását?
Élő példája annak, hogy a helyi igényekre kell figyelni. Kiemelek akkor egy ungvidéki falut, Imreget, ahol már a rendszerváltoztatáskor, tehát 30 éve magyar oktatás nem létezett. Még csak fel sem merült, hogy ebből a faluból valamerre magyar iskolába virassanak gyereket, hisz a vonzás körzet is inkább a szlovák irányba, a tőketerebes irányába. Zajlik a közlekedés is. A Csáki Csongor elnök úrral, a Rákóczi Szövetségtől egyszer azt beszéltük meg, hogyha ott jelentünk vidéken, látogassuk már meg ezt a falut, és kérünk lehetőséget, hogy az óvodába, az iskolába iratkozó gyerekeknek a szüleivel beszélni tudjunk. És pár szlovák volt az óvoda igazgatónője, de nagyon szívesen beengedett, és mondta, hogy ő csak örül annak, hogyha több lehetőséget látnak itt a szülők, és látszott azokon az embereken, hogy hát mit nem mondjak, a 30 év alatt még a felvidéki magyar pártok se jártak oda kampányolni, mert azt hitték, hogy ide már nem érdemes jönni, és itt most keresik őket. Szót-szót követett, igazán ezek a szülők is már szlovák iskolába jártak. És amikor felvetődött az, hogy mi minden nyújt egy magyar iskola, a szlovákul is tanulnak a felvidéki magyar iskolába, sőt. És hát egyszer csak úgy jött az ötlet, és hála Istennek, pont egy olyan család mondta, aki kántor a faluba, és 6 gyereke van, és azt mondta, hogy akkor ő belevág, ő a gyerekét akkor magyar iskolába fogja illatni, Vajányi Egyházi iskolába. Ha ez minden igaz, amit mi elmondunk, hisz nekünk, igen, csak hogy fog járni a gyerek? És akkor a elnök úrtól jött a felajánlás, hogy a Rákóczi Szövetségtől meg fogjuk oldani, és mai napig is úgy van, hogy a Vajányi Egyházi iskolában erre a szórvány területre Imrek Szülnyek Kisráska jár az iskolabusz, és szedi a gyerekeket, hála Istennek a busz ki van használva, tele van, tehát egy fecske meghozta a nyarat, és érdekes, hála Istennek annyira tehetséges volt ez a gyerek, és annyira jó benyomást keltett a falu népébe, hogy aztán volt olyan, akinek már harmadikos volt a szlovák iskolába a gyereke, és képes volt átiratni úgy magyar iskolába, és nyilvánvaló, hogy a következő évfolyamban pedig már többen jöttek. Tehát a jó példa ragadós. Igaz, hogy ezt a beszélgetést követően mi sokáig utána vasárnapi iskolát működtettünk ebbe a faluba. A véget, hogy a szülő és a gyerek visszaszokjon a magyar nyelvre. Merjenek magyarul újra beszélni, látsák meg a lehetőséget. Helybe mentünk. Ezt a példát azért is szoktam mindig kiragadni, hogy egy magyarul se szabad lemondani, és meg kell próbálni meghallgatni a helyi igényt, és a helyi igényhez próbálni szabni a segítséget. Tehát a felvidéki iskola buszhálózat igazán ilyen helyeken segít is. Ez nagy öröm számomra, ha teszek egy körútat és megnézegetem a buszainkat, hogy milyen állapotban vannak, hogy mit kell segíteni, és összeakadok a szülőkkel, tényleg egy akkora jó érzés, hogy mennyire hálásak és mennyire köszönik, hogy ez működik.
Itt, ahogy önt hallgatjuk, kiderül, hogy nagyon fontos a helyi igényeknek való megfelelés és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás. Miért vállalja, hogy bejárja az Ungvidéket? Ezt a sok utat, logisztikai feladatot, annak a célnak az érdekében, hogy minél több kisgyerek megismerje az anyanyelvét és tanulhasson ezen a nyelven.
Azt hiszem, hogy aki ott élte le az életét a felvidéken, és mondjuk egy olyan környezetben, mint Bodrog köz meg Ungvidék, ott adja magát eleve, hisz visszaemlékezik a saját gyerekkorára, hogy a szüleinek mit kellett azért kiállni, ha magyar iskolába iratták, vagy nyáratták hittalra. Hogy ne, ugye nem ez volt a korszellem, és hát igazán az számított a haladó, progresszív gondolkodónak, aki beiratta a szlovák nyelvű iskolába a gyerekét, mert majd hogy fog érvényesülni. És aki ebbe a környezetbe olyan családba született, hogy mégis a számunkra helyes utat választotta, akkor azt látni, látva itt a ismerős baráti körömbe, hogy érdekes módon azok az emberek, akik magyar iskolát jártak, akik nem adták fel a nemzethez való kötődésüket, többre vitték. Ezt nyíltan merem mondani. Magyarán mondva jobban érvényesülnek, de akár családi példát is hozhatok, hogy a saját gyerekeimen keresztül, hogy azzal, hogy magyar iskolát jártak, és azzal, hogy átsajátították tökéletesen a magyar iskolába és a szlovák nyelvet, akkor most azt látni, hogy a munkaerőpiac igenis ezek után, az emberek után kap, hisz egy olyan határmentő övezetben, mint Észak-Magyarország és a felvidék, de a szűkebben most, ha Ungvidéket, Bodrog közt veszük, hát ott igazán kincs azok a vezető emberek, akik mind a két nyelvet tökéletesen beszélik. És itt jön a gubanc, mert mikor azt mondják, hogy de hát magyarul úgy is beszél, hát miért ne járjon szlovák iskolába. Nos, találkoztam már olyan emberrel, akinek azért utasították el, mert azt mondták, hogy bár szlovákul tökéletesen beszélt, a magyar csak konyha nyelven beszélni, nem tudja magyar rejt. Tehát amikor valaki azt hiszi, hogy azért, mert tud otthon magyarul beszélni, ezzel már megfelel annak a szintnek, hogyha ő például diplomás ember lesz, akkor két nyelvű vezető ember lehet, akkor derül, hogy igazán a magyar nyelvnek nincsen birtokába azon a szinten. Ugye azért tudom melegen ajánlani, látva a saját környezetemet is, hogy az anyanyelvű oktatás mennyire fontos, és hogy meg kell tartani a gyereket a magyar oktatási rendszerbe, mert felértékelődött, Kassáig bezárólag, de hát mondhatnám, ott most már Miskolc környékén pedig azokat keresik, akik tökéletesen beszélnek magyar mellett a szlovákot, Kassán vagy Eperesen pedig fordítva, tehát igazán nem kell mondani semmiről ezeknek az embereknek, ha magyar iskolát válasszák, tehát az érvényesülés tekintetében sokkal jobban úgy érzem, hogy bezártságba kerülnek, hogyha feladják a magyar nyelvhez való kötődésüket, és az államnyelvnél kötnek ki, mert egy óriási lehetőséget veszítnek el a jövőbe, de hát, hogyha csak sarkítom a számokat, akkor is az Európa Unióban 10 millióan beszélik a magyar nyelvet, és 5 millió a szlovákot, tehát csak hasonlítsuk össze, hogy hány emberhez tudok melyik nyelven eljutni, de állítom felvidéki magyarként, és állítom úgy, hogy már iskolába jártam, hogy az természetes, hogy meg kell tanulni tökéletesen a szlovák állami nyelvet is, és igazán ez egy óriási feladat szerintem a felvidéki magyar oktatásügynek, hogy azoknak a szülőknek, akik attól félnek, hogy talán majd nem tanulnak szlovákul, tudják bizonyítani, és szerintem a jó példákkal tudják a legjobban bizonyítani, hogy dehogy nem, ugyanúgy meg fogja tanulni, mint a többi tantárgyat.
Végül engedje meg egy személyes kérdést. Mit jelent önnek, amikor 500 vagy most már 900 fölötti létszámú gyerek van a világ minden tájáról a Rákóczi táborokba, és magyarul beszélnek?
Úgy érzem, hogy az ember a munkája elismeréséért talán az az a legtöbb, amit kaphat, amikor látja a ragyogó arcokat. Hát épp mondhatom, hogy tegnap előtt tartottuk Sátoraljói helyen a rendezvényközpontunkba a Bodrog közé Sunkvidéki családok családi napját, ahol meghívtuk azokat a családokat, akiknek óvodáskorú gyereke van, tehát az iskola választás előtt állnak, de természetesen nem zártuk ki, hogy csak azt a gyereket hozhatja, amelyik mondjuk is iskolába megy, hozzák az egész családot, és arra kértük a Bodrog közé Sunkvidéki iskolákat, hogy ők pedig jöjjenek, és minél közelebbi, minél jobban olyan formán, hogy a gyerekeknek ez élmény legyen, mutatkozzanak be. És hát el nem tudom képzelni, hogy ezeket az ötletességeket, hogy a gyerek el se akarja már menni, meg fogja apukának kérdezni, de hogy ő ebbe az iskolába fog járni, mert ott épp egy kis autót akkor gyártottak le, és akkor ott a tavaly tud autózni. Ott van 400-500 ember, és számomra ismeretlen emberek oda jönnek, és megköszönik, és azt mondják, hogy megerősödött ezáltal, hogy ő jó döntött, hogy a gyerek itt magyar iskolába fogja járatni, meg a másik dolog, hogy az az élmény. És hát természetesen ez sok minden kell, ugye a gyerekek, ha elragadtatják magukat, megérzik, hogy ott jó lenni, akkor azért a szülő úgy van vele, hogy a gyerekének mindenki meg akarja adni a legjobbat. Egy gyerekről is szabad lemondani, és mindent úgy kell segíteni, ahogy a helyi igény megszabja, és úgy látom, hogy a Rákóczi Szövetségnek ez tényleg egy fontos feladata, és tud reagálni. Élő példa itt az iskolabusz, de a diákutaztatás, és akkor még nem beszéltünk ugye a sok nyári táborozásról, ahol megint arra nyílik lehetőség, hogy több ezer Kárpát-medence is se jut a diaszporából érkező diákok is együtt barátkozzanak, és a magyar nyelv, ami összeköti őket, ennek kapcsán alakuljanak a jövőbeli kapcsolataik.
Kedves hallgatóink, Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnökével március 23-án rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet.
jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk. De ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért, meg
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A művészek, a költők sokszor meg tudnak fogalmazni olyan gondolatokat, amiket szinte lehetetlen megfogalmazni. Próbálják megragadni a végtelent. Most hagyj olvassak föl Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című verséből egy-egy részletet, nem akarom az egészet, de ez is megragad valamit, ami közelebb vezethet minket az igazsághoz. Így kezdi a verset. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra. És bennem a dió magyaró mák, terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó akaróm is, s nem kell kenyérért könyörögnöm, van villanyom, izzik a villany, tálcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipafüsttől. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít, nem egy orcát, én énekes, ifjú fiának. Vall engem a vén Magyarország, de néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Eddig a versidézet. Kosztolányi Dezső fejezi ki azt versben, amiről mi beszélgetünk, elmélkedünk, hogy sokszor már itthon vagyunk a világban, s már nem vagyunk otthon az égben. El tud kopni, el tud halványodni a mennyország képe, hogyha itt a földön mindenünk megvan. Persze tudjuk, hogy mindenünk, amink van, Isten ajándéka, és sokszor ez az ajándék, ez a sok-sok ajándék, amit kapunk tőle, ezt akarja el előlünk az eget. Belefulladunk az ajándékokba, mint a kisgyerek, aki már nem tud lépni a szobájában a sok ajándéktól, a sok játékától, aki már csak a tizedik hívásra jön kivacsorázni, mert nem tudja abba hagyni a játékot a telefonján. Jézus, menj be menetele. Ki akar minket mozdítani ebből a félhomályból, ebből a bénultságból, amiben sokszor belekerülünk? Lizzie kis Szent Teréz a mennybe menetelt a bizalom és a szeretet eseményeként látja. Ő azt tanítja, hogy a mennyben is dolgozni akar a lelkekért, ahogy Jézus is mennybe menve a közbenjárója lett az emberiségnek az atyánál. Azt mondta kis Teréz, hogy én a mennyországomat a földön akarom tölteni, és szüntelen jót tenni az emberekkel, és rózsaesőt akarok hullatni az emberekre. Ez a rózsaeső, ez a kegyelemeső. És hát amit kért életében, azt meg is kapta az Istentől, és mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy micsoda kegyelmek áradatát tudja csak ő, Lizzie kis Szent Teréz, kiesdekelni a mennyei atyánál. Hát akkor mit tud értünk tenni a szűzanya, és mit Jézus, aki az egyetlen közbenjáró az atya és köztünk. De mégis mi is, és a szentek is közbenjárók lehetünk Jézus Krisztus által a Szentlélekben, és nagyon sokat tehetünk egymásért imádkozva, mert nagy ereje van a buzgó és tiszta lelkű ember imájának. Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az Atyának jobbján, mint ahogy a hiszek egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe, a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját. Megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez. A test oda vágyik, ahová a fő már elérkezett. Jézus ott van az Atya jobbján, emberként is. Az Istenhez emelt szív az Eukarisztiában, Szent Ágoston szerint már nagyon közel van a mennyországhoz. Nekünk a mennyország nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már itt a földön a keresztséggel elkezdjük élni a mennyországot, megkapjuk a Szent Lelket, aki Isten életében részesít minket, és a kegyelem által már itt elkezdődik számunkra a mennyország, és kiteljesedik majd a mennyben. És mint ahogy az apostolok, amikor elmentek onnan, arról a helyről, ahol Jézus a mennybe ment, örömmel mentek, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak. És nekünk is ez a földi élet, bár sok nehézség és szenvedés közepette, de mégiscsak örömteli kell, hogy legyen, Pál apostol is az örömre buzdít minket. Örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek, mert már itt elkezdődik számunkra a mennyország. Egy kicsit itt is vagyok, egy kicsit ott is vagyok. A gravitáció, a földi gravitáció, minthogyha engedne, és emelkedik a lélek. Néhány szentnél, például Avilai Szent Teréz, Kopertinói Szent Józsefről tudjuk, hogy még a testük is megemelkedett, ez az úgynevezett levitáció. Ez nem egy ördögtől való dolog, bár Kopertinói Szent Józsefnél azt hitték, hogy azzal vádolták, hanem a lélekkel együtt a test is megemelkedik. Olyan egységben voltak az Istennel, hogy emelkedtek. Dobáljunk ki mi is mindent a léghajóból, ami nem engedi, hogy emelkedjen a lelkünk. Vagdossuk el a köteleket, ami még oda kötöz minket a földhöz, már a lelkünket, és engedjük, hogy a meleg légáramlat, az isteni kegyelem emeljen minket. Egyre magasabbra, egyre közelebb az Istenhez. Mi sas szárnyakat kaptunk, ne kapirgáljunk a Baromfi udvarban sasként, hanem merjünk elemelkedni, fölemelkedni és közelíteni. Karácsonykor Isten költözött emberként a földre, Urunk mennybe menetelének ünnepén pedig elsőként lépett be ember a mennybe. A menny és a föld nem ellenségei egymásnak, mint ahogy a test és a lélek sem ellenségek, hanem az ember az egységet testben és lélekben éli meg. Úgy a menny és a föld teljesen összetartozik. Ezt a földet teremtette nekünk az Isten, ami a bűn által kicsit megsérült, vagy talán nagyon eltorzult, mint hogy az emberi lélek is, az emberi test is, természet is, de az isteni kegyelem által, ami Jézus Krisztus által jött a világba, újra rend lesz, és kialakul az isteni rend egyre tökéletesebben, bár teljes tökéletességében csak a mennyben fogjuk ezt megélni. Most pedig hallgassuk meg Jézus csodálatos, magasztos szavait, az ő búcsú beszédét, János evangéliuma szerint. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat, oda, hová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt. Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát. Ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. Bizony mondom nektek, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amit én magam teszek, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnoleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!